Látok délőtt azt, hogy húsvét és nagypéntek elválaszthatatlan egymástól. Ha egy képpel akarnám érzékeltetni, akkor ez körülbelül olyan, mint az éremnek a két oldala. Ha csak az egyik oldalára van nyomtatva egy érmének, akkor az hiteltelen, akkor az hamis érme. Ugyanígy ilyen szoros összefüggésben van Jézus Krisztus halála és feltámadása. Együtt hiteles a kettő, és együtt alkot kerek, tökéletes egészet. Halála és feltámadása Jézus Krisztusnak válasz, ami két alapvető bajunkra, a két alapvető problémánkra, ami nem más, mint a bűn, és a másik a halál. Az üres sír is válasz a halálra, de a kereszt is válasz mind a kettőre. A bűn eltaszított minket Istentől, beletaszított az Isten nélküliségnek a magányába, és ennek az egyik hozadéka például a halálfélelem, vagy különböző félelmek. Bűneset óta mindkettő masszívan jelen van ebben a világban, és mind a kettővel találkozhatunk. A bűnökkel és a bűnök okozta magány, az Isten nélküliség magánya, illetve különböző félelmek. Válasz Jézus Krisztus halála és feltámadása a bűn zsoldjára, ami nem más, mint a halál. Vannak, akiket nagyon megrettent a halál. És ha mi is őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azért be kell valunk, hogy tartunk a haláltól. Az a Pál apostol, aki leírta azt a mondatot, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás, mit mondott? Nyereség. Ugyanez a Pál apostol azért egy másik levélben meg leírja azt a mondatot, mi magunk is sóhajtozunk-e testben, mivel nem szeretnénk azt levetni, hanem rögtön az újat, az új testet szeretnénk fölvenni, és az elragadtatásról kezd el beszélni. Nagyon sok fiatallal beszélgettem erről, Edith is már korábban is megjegyezte nekem, hogy milyen jó lenne, hogyha az elragadtatásban részesülnénk. Hát én is nagyon örülnék ennek, tehát ezt ki tudja. Teljesen természetes reakció volt Pál apostol részéről, hogy egyszer kimondta azt, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, de azt is kimondta, mivel ember volt, hogy azért tartok a haláltól. És ez így van rendben, testvérek, mert emberek vagyunk, hústestben élünk, érzünk gyászt, érzünk fájdalmakat, úgyhogy közben a mennyországnak a polgárai vagyunk. De olyan jó tapasztalni azt, amikor Isten szeretete kiűzi ezeket az összes félelmet az életünkben, amikor próbálnak tanyázni a mi életünkben, és próbálnak tanyát verni. Olyan jó ezt megtapasztalni, hogy Isten ki tudja söpörni ezeket a legkülönbözőbb félelmeket is a mi életünkből. Jézus feltámadása egyszeri és tökéletes. Olvashattunk az ő feltámadás előtt is feltámadásokról. Volt, hogy Isten föltámasztott embereket. De ők úgy támadtak föl, mint például Lázár is, hogy még egyszer meghaltak, tehát ők kétszer haltak meg. Jézus Krisztus feltámadása nem ilyen, hanem első zsengeként ő föltámadt, az ő nem csak a halála, de föltámadása is tökéletes, és az ő első zsenge képe azt is jelenti, és azt is mutatja, hogy nekünk is lesz majd egyszer egy ilyen tökéletes és végleges feltámadás, és arról is beszél, hogy nem a síré az utolsó szó. A fizikai halállal nem ér véget az életünk. Erről már többször volt szó, hogy a halál az egy állapot, nem pedig a biológiai halálnak, a biológiai életnek a vége, de a léleknek és a szellemnek a további éledése a halál. És attól az még ugyanúgy életben marad, ha a testünk el is hal. Nem a bűné, nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé az utolsó szó. Jézus feltámadás után többször és többeknek megjelent, és ma délután röviden ezeket csak címszavakban ezeket a megjelenéseket fogjuk megnézni, mert nagyon tanulságos. Mindegyik megjelenés egy külön tanítás, és mindegyiknél ilyen személyes kötődése van. Nem tudom, hogy emlékszünk, hogy ki az az asszony, akinek legelőször megjelent. Így van, Magdalai Mária. Nem véletlen, hogy neki jelent meg először. Neki volt a legszörnyűbb kétségbeesés se az, hogy Jézus Krisztus meghalt. Sokat gondolkodtam Márián. Hét démont üzött ki bőle Jézus. És úgy volt ez az asszony, hogy végre van valaki, végre egy valaki van, aki tud nekem segíteni, aki hatalmasabb azoknál az erőknél, amikkel én nem tudok mit kezdeni. Végre volt valaki, vagy van valaki, aki rendbe tette az életemet, aki visszaadta a női méltóságomat, visszaadta önbecsülésemet, visszaadta darabokra hullott személyiségemet, a szétdobált személyiségét, amit a sátán csinált vele. Végre van valaki, aki ezt visszaadta. És látja Magdalena Mária meghalni Jézust. És gondoljunk bele egy kicsit az ő helyzetébe, hogy mit érezhetett ekkor. Hogy egy támasza volt, az is most meghalt. Most újra kezdődnek azok az erők, amik felett nincsen hatalmam. Újra kezdődik a téboly, ami eddig jellemző volt rám. Újra visszajönnek a démonok, akiket Jézus kiűzött. Ehhez hasonló félelmei lehettek Máriának. És Jézus ezt tudta, megjelent neki, és az ő hitét visszaadta, és megvigasztalta, és megerősítette. A következő találkozás egy nagyon rejtélyes találkozás. Lukács egy mondatban jegyzi meg, hogy a feltámadása napján Jézus megjelent Simonnak. Itt még nem tette helyre Jézus az életét, majd a János evangélium a végén fogja, amikor rákérdez háromszor, hogy Péterem, jelentek neked, én valamit szeretsz engem, kedvelsz engem egyáltalán. Egy nagyon rejtélyes találkozásról olvashatunk, ami Lukácsnak egy mondatos megjegyzése, hogy megjelent Simonnak is, és én úgy gondolom, hogy ez egy olyan megjelenése volt Jézusnak, amiben azt üzente Simon, élek. Rendezni valónk van. És addig össze volt Péter zavarodva, amíg nem történt meg ez a végső rendezés, addig zavarodottan halászgatott, de a János evangélium a végén megtörténik ez a teljes rendezés. Rendezni valónk van, mondta neki Jézus. Aztán az asszonyok egy csoportjának jelent meg Jézus, majd két olyan tanítványnak, aki nem a 12-es körhöz tartozott, az emmausi tanítványoknak, akik összetört reménnyel ballagtak. És a hitük múlt idő. Így szól ez a mondat, amit olvashatunk róluk, pedig mi azt hittük, hogy ez a mostani hitük és hitvallásuk. Múlt idő. Ma már nem hisznek. Jézus ezt is látta, és nem hagyta annyiban. És ezeknek az összetört reményű tanítványoknak visszaadta az élő reményt, megajándékozta őket élő reménnyel. Mert ne legyünk húsvét után összetört reményű tanítványok, és csalódott tanítványok. Ők félreértések csalódásából, őket a félreértések csalódásából hozta ki, és úgy gondolkodtam, hogy hány embert ismernek, akik úgy érzik, hogy csalódtak Istenben. Holott Istenben meggyőződésem, hogy nem lehet csalódni. Isten nem tesz olyat, hogy csalódjunk benne, de őt félre lehet érteni. Akik félreértik a szavát, és olyasmi ígéretére hivatkoznak, amit ő nem is tett meg, vagy lehet, hogy tett ígéretet, de föltétellel. Isten ezért nagyon veszélyes az, hogy vagyis hát Isten arra figyelmeztet bennünket, hogy ne legyen hamis istenképünk, mert abban többször is, naponta többször is lehet csalódni, de Istenben nem. Ő nem okoz csalódást okozó dolgokat az életünkben. Ne értsük őt soha félre, mint ez az emmausi két tanítvány, de az ő hitüket is helyre tette Jézus Krisztus. Említsük meg még Tamást is, őt a kétkedés tömlőcéből hozta ki. Ebben én is voltam, egy nagyon nehéz és rossz tömlőc, a kétkedés tömlőce. És találkozik vele Jézus, és bizonyosságot ad neki, és meggyőződéses hívő lesz belőle. És ez egy nagyon fontos kifejezés, meggyőződéses hívő lett aztán Tamásból. Mai igényben azt is láthatjuk, hogy Jézusnak mennyire fontos az, hogy ne csak egyes emberekkel személyesen találkozzon, de a tanítványi kör egészével is. Mind a kettő nagyon fontos. De hadd mondjam azt, hogy semmilyen közösségi élmény nem tudja pótolni a személyes találkozást Jézus Krisztussal. Volt ilyen is, de a mai történetünkben azt olvashatjuk, hogy nem csak személyeknek külön-külön jelent meg, hanem a tanítványi körnek is. Tamásnak ki kellett jönni a kétkedésből, Máriának a félelmekből, Simonnak a kudarcból, hogy megtagadtam őt, és csalódott magában. Az emmausiaknak a félreértésekből, nem tudom, hogy neked és nekem most miből kell kijönni, de Jézus tudja ezt, és meg is tudja tenni, hogy kihozzon bennünket abból. Akár félreértése jellemző ránk, akár kudarcérzés, akár félelmek, ki tud ezekből hozni bennünket Jézus Krisztus. És ezt nagyon jó átélni és megtapasztalni. Ma tehát azt nézzük meg, hogy megjelenik a közösség előtt, és sokat gondolkodtam ezen a tanítványi körön, mai történetünkben olyan volt ez a 12-es, 11-es kör, mint a megbojdult mékas. Gondoljuk bele, hogy ez alatt a három nap alatt mennyi minden érte őket. Traumák sorozatával találkoztak, annyira besűrűsödtek az élmények és az események, hogy nem tudták megemészteni, és nem tudták feldolgozni őket. Lábmosástól kezdve, egészen a mai történésekig. Miket éltek át, csak címszakban nézzük meg. Egyik jó barátjuk, három évig egy éjjel-nappal együtt laktak, együtt éltek, Júdás. Pénztárosok, Elárulta a mesterüket, aztán öngyilkos lett. Ez az első trauma. És ez nem elég lenne egy tanítványi körnek ennyi trauma? Hogy az egyik barátjuk öngyilkos lett, Jézus pedig keresztre feszítik. Ez is hetek vagy hónapok kéne, hogy az ember feldolgozza. És jött a következő traumák, nézzük meg itt címszakban. Péter, aki személyiségénél fogva vezető, még ha hivatalosan nem is választották meg, és még ha tiltakozik is ellenő, akkor is Péter egy vezető volt, és megtagadta Jézust, kudarcot vallott. Őt ebből kellett kihoznia Jézus Krisztusnak. Jézust elfogták, megverik, leköpték, keresztre feszítették egy nap leforgása alatt. Ott volt a tagadás, ott volt az árulás, ott volt az öngyilkosság, és ott volt a keresztre feszítés. Még egyszer mondom, egyetlen egy nap leforgása alatt. Ez alatt a három nap alatt annyi hideget és meleget kapott ez a tanítványi kör, hogy csak az eseményeknek a sodródásában éltek. És nem is tudták ezt átlátni, nem is tudták feldolgozni. Kicsit gondoljunk bele a helyzetükbe, hogy milyen nehéz volt nekik ez a három nap. Ezután jött egy másfél napos süket csönd, ezután a traumák sorozata után, amikor egyik reggel az asszonyok kísért szemekkel megjelentek a tanítványok előtt, és elmondták azt, hogy találkoztunk a feltámadottal. És innentől egy újabb lavina indul el, események pergő sorozatával, amit majd meg fogunk nézni. Olyan jó lenne engedni azt ma, testvérek, hogy Isten így köszönhessen nekünk, hogy békesség nektek. Lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy félelmeink vannak. Lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy kétségeink vannak, kudarcérzésünk. Lehet, hogy egyszerűen csak úgy vagyunk itt, hogy azt imádkozzuk, hogy Uram, annyira begyorsultak most az események körülöttem, hogy jó lenne egy kicsit megállni, vagy kicsit kevesebb próbát átélni. Lehet, hogy most csak így vagyunk itt, hogy begyorsultak körülöttünk is az események. Lukács 24-ből hadd olvassak fel egy szakaszt. A 33. verstől. Még abban az órában útra keltek, mármint az Emmausok, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erről ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Biztos mindannyian átéltünk már olyan helyzetet, hogy megálltunk események sorozata után, események láncolata után, és próbáltunk összegezni, hogy most mi is történt. És elgondolkodtunk az események felett, és ezek a tanítványok is úgy voltak, hogy próbálták összerakni a mozaikokat. Mai történetünkben összeültek, bezárkoztak egy szobába, mint egy óriás puzzle-t, összerakják az elmúlt három nap eseményeit, és sehogy se tudták nagypénteket húsvéttal összeilleszteni. És ebben segített neki Jézus Krisztus, bár ugye már korábban háromszor beszélt az ő haláláról és feltámadásáról. Igaz, hogy egyszer Péter közbeszólt durva módon és megakasztotta Jézust, de milyen megdöbbentő az, hogy ők elfelejtették ezt a háromszori beszélgetést. És Jézusnak az ellenségei, ami ma délőtt volt, ők jobban a fejükben tartják azt, hogy ez a csaló azt mondta, hogy harmadnapon föl fog támadni, ezért le kell pecsételni a sírt, jól pecsételjétek le. És olyan szánalmas ez az emberi próbálkozás, hogy az életet próbálják ki sziklasírba tenni. Ilyenkor mindig röpülnek a kövek. Most is repült a kő. És ebben a zavart állapotukban ott voltak bezárkozva ebben a felházban, ebben a szobában, zárt ajtókkal voltak, és megjelent nekik Jézus Krisztus. És elgondolkodtam ezen, hogy az volt a... Tehát ugye egy egyszerű példa megvilágítva, nagyon sokszor átéltem, hogyha valami fontos dolgot akartam menni, akkor ki volt írva az a tábla, hogy most zárva, vagy rögtön jövök, vagy a szomszédban vagyok, vagy leltár miatt zárva, és ez milyen kellemetlen. És a tanítványoknak erre az ajtajára ez a képzeletbeli tábla volt kifüggesztve, hogy félelem miatt zárva tartunk. És nagyon szomorú, amikor ilyen különféle táblákat akaszgatunk ki magunkra, hogy békétlenség miatt zárva, hagyjatok békén, szeretetlenség miatt zárva, és testvér bezárkozik a másik testvér előtt. A tanítványok most így tettek. Félelem miatt zárva, Jézus is ki van zárva, a rómaiak is ki vannak zárva, vallási vezetők is zárva. Mi most itt szépen el vagyunk, és próbáljuk összerakni a mozaikokat. És ekkor jelenik meg neki Jézus Krisztus. Nagyon veszélyes az, amikor bezárja egyik testvér a másik előtt a kommunikációs csatornákat, és jön az a fogalmazás, hogy most mosolyszünetet tartunk. Ez egy kényelmesnek tűnő dolog, de ez alapjában véve egy hazug dolog, ez a mosolyszünet. Jézus ebből kell, hogy kirázza a tanítványokat. A tanítványok most elzárkoztak, bezárkoztak, nem akartak sebeket kapni. Lehet, hogy ismerős ez a helyzet. Nem akarok sebeket kapni, ezért én se foglalkozom a másikkal, nem szólok bele az ügyébe, elvárom, hogy cserébe ő se szóljon az én ügyembe. Zárva táblát kirakjuk, és így érdekelünk egymás mellett. Hadd mondjam azt öröm hírként, hogy Jézus át tud menni az ilyen lezárt ajtókon, ő a kapcsolatoknak a gyógyítója is, és azok az ajtók, amikkel embereket ki lehet zárni, Jézus Krisztus nem lehet kizárni. Ő át tud menni az ilyen bezárt ajtón is. És sőt, meg kellett ezeknek a tanítványoknak tanulniuk azt, miután megjelent nekik Jézus, hogy nektek nem bezárkozni kéne, hanem akiktől elzárkoztok, feléjük kéne menni az üzenettel. És megtanulták a tanítványok azt, hogy nekik nem a vallási vezetőktől kell félniük, és nem tőlük félnek, nem a rómaiaktól félnek, hanem a rómaiak is, meg a zsidó vezetők is mitől félnek? A saját bűneiktől. És meg kellett azt tanulniuk, hogy nem az egymás ellen kell harcolni, hanem a bűnök ellen. És az igazán a félelmeink oka, az nem más, mint a mi bűnünk. Hiszem azt, hogy a mi harcunk is a bűneinkkel szemben van. Hiszem azt, hogy nem szokoly a nehéz terep, hanem a bűn a nehéz terep. De még egyszer hadd mondjam azt, hogy nincs olyan zárt ajtó, ami Jézus Krisztus ne tudna bemenni. Érdekes azt is megjegyezni, hogy a félelmek forrását ki tudjuk mi csukni az ajtókkal, viszont magát a félelmet nem. Mit értek ez alatt? A vezetőket a tanítványok ki tudták csukni az ajtókkal, de a félelmet, ami benne volt a szívükbe, azt nem tudták kicsukni, és nem tudták kizárni. Nem működnek ezek az ajtók, és még egyszer mondom, ebben az állapotukban keresi fel őket Jézus Krisztus, és köszön nekik úgy, hogy békesség nektek. Egyedül nyugtalan szívünket semmi más nem tudja megvigasztalni, csak is Isten békessége. Olyan jól megtapasztalni ezt a minden értelmet felülhaladó bölcsességet. Ezt szoktuk énekelni ezt az éneket, hogy ha Isten béké elakja a szívemet, úgy bár dúlhat körülöttem akármilyen vihar. És így szól a refrénje, az Úrban jó nekem, az Úrban jó nekem. Ne ajtókban bízunk, hanem Jézus Krisztusban. Az ajtók becsapnak minket. Jó tapasztalni ezt a minden értelmet meghaladó békességet, és azt olvashatjuk Pálnál, hogy meg tudja őrizni szívünket, értelmünket és gondolatainkat, hol? A Jézus Krisztusban. Csak ott. De ezt jó átélni, hogy benne tud nekünk békességet adni. Mik nyugtalanítanak ma bennünket? Hadd tegye fel a Szentlélek ezt a kérdést nekünk. Milyen félelmek akarnak rajtunk erőt venni? Mik azok a helyzetek, amikkel mostanában farkas szemet nézünk? És lehet, hogy még ezt az ünnepünket is próbálják beárnyékolni. Biztos, hogy van ilyen. Egyedül Isten békesség az, még egyszer mondom, ami szívünket, ami nyugtalan szívünket le tudja csendesíteni. Egyedül az ő békesség egy gyógyszer szívünk nyugtalanságára. És nézzük meg, hogy hogyan érkezik el hozzánk Isten békessége. Jézus Krisztus köszöntése valódi. Nekem sokszor bántotta a fülemet a református középiskolában, ahol jártam, hogy akár diák, akár tanár úgy köszönt egymásnak, hogy áldás békesség. Ez egy gyönyörű köszöntés, de hát nem nagyon tapasztaltam a békességet a szívükben. Jézus, amikor így köszön, hogy áldás békesség, egyébként ez gyönyörű köszöntés, és nagyon örülök, hogy Sanyi bácsi is szokta, én is szoktam, ez egy nagyon szép, hogyha valóban megtapasztaltuk Isten békességét, akkor így köszönhetünk. Amikor Jézus ezt mondta, hogy békesség nektek, ott mindig történt valami, és most is történik. Majd megmutatta nekik a sebeit, kezein, lábain, oldalán, és hadd mondjam még azt, hogy ezek igazán Jézusnak az ismertető jegyei. Nem az új lenyomat az ő ismertető jegye, hanem az, amit én okoztam a bűneimmel, amit te okoztál, amit mi okoztunk a bűneinkkel, ezek Jézusnak az ismertető jegyei. Ezért mondta azt Pál apostol, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, mint a megfeszítetről. Meglátták őt a tanítványok, és békesség költözött a szívükbe, és a másik dolog az, hogy ahogyan engem küldött az Atya, mondja Jézus, úgy küldelek én is titeket. Nagyon fontos a módja. Ahogyan engem küldött, úgy küldelek én is titeket. Jézus látta, hogy ti nagyon bezárkoztatok, befüllettetek ebbe a szobába. ki kell mozdulni, és visszaküldelek az evangéliummal a megváltozott értékrenddel az elveszettek közé. Hogy ne zárkozzatok be, hanem menjetek ki. Tanítványnak lenni azt is jelenti, hogy küldetésben járok. És kétféle válaszunk lehet erre a küldetésre, vagy komolyan veszük, vagy nem veszük komolyan, és mind a kettő következményeket von maga után. Akár az, hogy komolyan veszük, akár az, hogyha nem. És még azt is nézzük meg, még mindig itt maradva ennél a mondatnál, hogy ahogyan én küldtelek titeket, vagy ahogyan Isten küldött engem, úgy küldelek én is titeket, hogy Jézus annyira ember közeli volt, annyira természetes volt, annyira néha már botrányosan hétköznapi volt. Amikor ott van Péteréknél, és meggyógyítja az ő anyósát. Amikor elmegy a hétköznapi helyi zsinagógába. Amikor gyerekekkel játszik Jézus Krisztus. Amikor beszélget egy asszonnyal a kút mellett. Vagy amikor elmegy mennyegzőkre, ha kap meghívást. Annyira ember közeli. Itt is jusson eszünkbe az, hogy ahogyan elküldött engem Isten, ezzel küldelek én is titeket, hogy ilyen normális ember közeli módon közeljünk az emberekhez. És igen, lehet egy kávé mellett beszélni az evangéliumról, iskolai szünetben, munkai szünetben. Lehet az örömhírről ott is beszélni. A harmadik dolog az, hogy Jézus rájuk lehelt és vették a szent lelket. Itt eszünkbe juthat Ádámnak a teremtése, hogy ugye ott az élet leheletét lehelte Isten az Ádám órába. Valóban így van, hogy nincsen küldetés a szent élek nélkül. Nem lehet, nem bírjuk a küldetést, bármilyen küldetésünk is van a szent lelk ereje nélkül. És kemény dolgot is jelent az, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, mert nagypénteken láttuk, hogy Jézust igyekeztek egy párszor eltenni lábalól. Volt, hogy a szakadékba akarták lelökni. Már gyermekként is veszélyeztetett volt. És ő ezt fölvállalta, hogy olyan testben jöjjön el, ami képes fájdalmat hordozni, olyan testben, ami megragadható, olyan testben, amit ki lehet toloncolni, és olyan testben jött el, amit meg lehet ölni. És Jeruzsálemből legtöbbször, hogy pénteken is idéztem, kövekkel búcsúztatták előtt. Ez nem hiányzik nekünk. Kinek hiányzik az, hogy így fogadják az evangéliumot? De ezért kell a szentek ereje, hogy bírjuk az ilyen esetőségeket is, mert lesz ilyen. Tőle kapunk erőt egyéni küldetésünkhöz, és végül a negyedik dolog, hogy Jézus rájuk bízza az evangelizálásnak a felelősségét. Ez egy óriási felelősség. Lukács 22-höz, hogyha vagy a 20-hoz odalapozunk, én próbáltam megkerülni most, mivel egyszer már volt erről szó, nem fogom annyira kifejteni, de hadd olvassam fel ezt a két záró mondatot. Lukács evangélium a 20. rész, 22-től 23. Hú, hát valószínűleg rossz ige szakaszt írtam föl. De arról van szó, amikor azt mondja Jézus Krisztus. Ja igen, bocsánat, János evangélium 20. rész. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ez két nehezen érthető igevers. Nem arról van itt szó, hogy amit a katolikus testvéreink gondolnak, hogy akinek a pap megbocsátja a bűneit, annak Isten is megbocsátja, akinek nem, annak nem. Szó sincs erről. Hogy még jobban megértsük ezt a szakaszt, János evangéliumához fogunk lapozni. János 9-hez, amikor Jézus Krisztus meggyógyítja ott a vakot. Az a gyógyítás is messiási jel volt. Izraelben úgy gondolták az emberek, hogy a zsidó orvosok is tudták valamilyen szinten gyógyítani a vakságot, ha az nem született vakság volt. De Jézus idejében mindenki egyértelműen tudta, hogy messiás, csak a messiás tudja a születése óta vakembert meggyógyítani. Ezért jegyzi meg János nagyon sokszor az evangéliumában azt, hogy ez is jelként tette, hogy ő a messiás. És a zsidó vezetők Isten nevében kipaterolták ezt az embert a templomból, Jézus Krisztus pedig felkereste őt, és még ezt nézzük meg a 9. résznél. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszelte az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Jézusnak van arra hatalmas egyedül neki, hogy ezeket a pikkéket levegye a szemünkről, hogy végre bűnnek lássuk a bűnt, amivel magunknak is fájdalmat okozunk, és Istennek is, meg másoknak is. És ekkor, amikor lehullja a szemünkről a pikkely, két lehetőségünk van. Az egyik az, amit Dávid mondott, hogy vétkeztem. Egy szó. A másik az, amit a farizusok tettek, hogy bekeményítettek, és az volt Jézus válasz, hogy megmarad az ő bűnük. Ez a két lehetőség van nekünk is. Sokkal jobban szeretem azt a kérdést hallani, hogy Gábor, még ezután is meg tud Isten bocsátani, mint azt, hogy XY azért nálam is rosszabb. Nagy különbség van a kettő között. Tanítványok vagyunk, küldöttek vagyunk, hogy tiszta evangéliummal menjünk az emberek felé. Ott van igazi keresztény gyülekezet, ahol az emberek bűnökből, konkrét bűnökből térnek meg, és tartanak bűnbánatot. Nemrég volt egy evangelizáció, hogy úgy hívogattak Jézushoz, hogy fuss Jézushoz, és mindenki futott, de nem volt szó se a bűnbánatról, se a bűnökről, semmiről. És úgy felvetődött bennem, hogy most honnan, hová futnak, kihez és miért. Csak ott van megtérés, ahol bűnökből, konkrét bűnökből szabadulunk meg. Különben az egy keresztény klub, de nem lehet keresztény gyülekezetnek nevezni. Bűnbánat nélkül nincs evangélizálás, nincsen ébredés. Menjünk Jézushoz, hogy ő formálhasson át bennünket, és visszaküldhessen más értékrenddel. Hogy mi hassunk a világra, ne pedig a világ hasson ránk. Adja az Úr, hogy ez így lehessen. Amen.
Úgy gondolom, testvéreim, hogy mielőtt még a szolgálatokra sor kerülne, akkor el kell, hogy csendesedjünk. Egy mondat különösen úgy megragadt a fülemben, elmémben, gondolatomban, hogy az Úr Jézusnak az igazi ismertető jele az ő sebei, nem a torinói lepel, ami kétkedéseket támaszt, hogy valóban az-e. Vitatkoznak rajta, de az Úr Jézus sebeiről annál kevesebb szó esik. Egy nagyon néhány gondolatot, testvérek, még mielőtt imádkoznánk. Nem, abszolút nem vagyok híve, sőt, ellenzem mindig, hogyha egy jó ízű, szabad ezt a jelzőt használnom, ige hirdetés után még valaki rá akar prédikálni, a lehető legnagyobb badarság, majdnem azt mondom, hogy gonoszság, amit el lehet követni. Mégis egy néhány gondolatot hagy írjak, vagy hagy olvassak fel, testvéreim, több mint 30 éves írásom van a kezemben, hogy amely szorosan kapcsolódik ide, hogy az üres, azzal együtt, hogy a személyeket vizsgáljuk, én mindig igyekszem azon, és hát tanácsként hadd mondjam a testvéreknek, hogy próbáljuk meg, hogy amikor egy bibliai személyről, személyekről esik szó, azoknak pozitív vagy negatív élethelyzetéről, jellemzéséről, akkor próbáljam magam bele behelyettesíteni. Hogy én mennyire vagyok Péter, mennyire vagyok Mária Magdaléna, mennyire vagyok hitehagyott, mint az emmausiak. És hogyha így behelyettesítem, akkor egész biztos, hogy személyessé tud válni az üzemet. Amit említettem, csak néhány dolog. A számomra itt azt írtam, hogy csodálatos dolgot tanít az üres sír. Ez a hely volt a szeretet helye, mert korán jöttek a asszonyok, az élet helye, nincs itt, a remény helye, feltámadott, az öröm helye, eltávoztak nagy örömmel, a vígasztalás helye, ne féljetek, az imádás helye, leborultak előtte, és a szolgálat helye, mondjátok el mindenkinek. Testvéreim, úgy érzem, hogy amit az üres sír tanít, meg egyáltalán az egész húsvéti, illetve ez a nagyheti ünnepkör, mert valóban úgy van, hogy nem lehet elválasztani. Nagy csütörtöktől kezdve egész a feltámadás hajnaláig egybe kell, hogy lássuk az eseményeket, és akkor igazán tudunk megújulni és reménységet kapni. Arra kérem a testvéreket, hogy csendesedjünk el, és rövid csendesség után,